Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet, az igehirdetés és alapigét, úgy, amint megírva találjuk, Jeremiás prófét a könyvének második fejezetében, az első 9 versben következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj, és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád ifjúkorod hűségére, mátkasságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael termésének a legjava. Akik ették, mind meglakoltak, rossz végük lett, így szól az Úr. Halljátok az Úr igéjét, Jákob háza, és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek a gyümölcsöt és javait. De amikor bejöttetek, országomat tisztátalanná, örökségemet utálatossá tettétek. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek engem, a vezetők hűtlenül elhagytak engem, a próféták Baál nevében prófétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbeszállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok még unokáitokkal is. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Ahhoz, hogy értsük ezeket a szavakat, amiket most felolvastam, 2500 éves szavak, érdemes átismételni, hogy milyen körülmények között, és miért is hangoztak el. Jeremiás, aki mindezeket mondja, a próféta, aki a déli ország részben próféta, Isten elhívására nem a magáét mondja, hanem azt, amit az őt elhívó Isten rábíz. Három király idejében szolgál, plusz még két király van, akik csak pár hónapot uralkodtak ebben az időben, körülbelül 3 évtizedig. Ezt így írja le a könyv elején, nagyon pontosan datálva van, hogy mikor is történt az ő szolgálata. Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása 13. évében, továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében, egészen Cidkijának, Jósiás fiának, Júda királyának a 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban történt. Tehát 3 király van felsorolva, Jósiás, Jójákim és Cidkijá, apáról fiúra száll a tisztség, a királyság. Akkor kell Jeremiásnak szolgálnia, amikor tulajdonképpen süllyed a hajó. De Isten mégis szól az ő népéhez. Nem akarja könnyen elsüllyeszteni, a fele már elsüllyedt. Az északi országrész körülbelül 100 évvel Jeremiás szolgálatának kezdete előtt már elbukott, őket már elvitték fogságba. A déli országrész talán megmenthető. 30 évig beszél ezért Jeremiás. 30 év. Nem beszélve az előtte lévő prófétákról, akik tulajdonképpen ugyanezeket mondták. Jeremiás tudja, mit jelent prófétának lenni. Hát nem hálás feladat. Nem kifizetődő, nem egy életbiztosítás, bármikor belehalhat. Nem a szívrohamba, hanem azért, mert hogy megkövezik, megölik, és mindenki az ellenségévé válik. Királyok és papok, a nép fiai. És jogosan érezheti azt a próféta, sokszor megesik a prófétákkal Ószövetségben, hogy nagyon magányosak. És talán azt is kívánjam maguknak, hogy minek élnek. Minek fogtak bele? Mire jó ez az egész? Ne vádoljuk őket. Mi is talán érzünk ilyet, amikor szélmalom harcnak gondolunk egy-egy harcot. Amikor úgy érezzük, hogy mindenki ellenünk van. És mi azért harcolunk mégis tovább, mert tudjuk, hogy az oldalunkon van az igazság, azaz mi vagyunk az igazság oldalán, mert Isten hívott el egy ügy érdekében. És olyan könnyű lenne feladni, ha az ember csak magára néz. Kevés vagyok ehhez. Harcolni, a világ ellen lenni, királyok ellen, nagyok ellen, népek ellen egyedül. Jeremiás nem is akarja elfogadni ezt a megbizatást, azt mondja, hogy fiatal még. Valami kibúvót keres. Az Isten hát, ha megenyhül, és azt mondja, hogy jó, akkor még pár évet várunk. Isten nem akar várni Jeremiás megszólításánál, hanem egyértelműen mondja, nem mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek és megmentelek. És Isten nem hazudott, 30 évig tudta a prófétai küldetését beteljesíteni Jeremiás, és véghez vitte azt, amit az Isten rábízott. Az, hogy végül elbukik majd a déli országrész Júdea, nem Jeremiásnak a hibája. Ő megtett mindent, Isten megtett mindent a prófétáin keresztül. És Isten annak ellenére, hogy süllyed a hajó, és már ha ember lenne, az Isten ezerszer megbánta volna, hogy népet választott egyáltalán magának, meg hogy új országot adott nekik, egy otthont, de Isten nem ember. Neki terve van, nem álmai vannak, sokszor talán még keresztény körökben is elhangzik ez, hogy az Istennek álma van velem, meg álmodozik. Isten nem álmodozik, neki terv, konkrét terve, meg akarata van mindenkivel. Az ember szokott álmodozni. Vagy bejön, vagy nem. Az Istené nincsen, hogy bejön, vagy nem jön be. Nem zsákba macskával működik, hogy valamit húz, és akkor azt használja. Az Istennek van terve a népével is, és az egyes emberrel is. És Isten azért aggódik, és a süllyedő hajón is azért kiált még mindig Isten, mert nem akarja, hogy elsüllyedjen a hajó, hogy elveszten a népe. Hogy amikor megszólítja az embert konkrétan, személyesen, nem akarja, hogy elveszten az ember. De lehet nemet mondani az Istennek. Tragédia, de lehet. Ha nem lehetne, akkor robotok lennénk. Van döntési lehetőségünk. Isten úgy kezdi a kommunikációt, hogy felhánytorgatja a nép bűnét. A legnagyobb bűne összefoglaló néven a hűtlenség. És ezt elmondja sokféleképpen Isten igéje. Hogy elfordulnak az Istentől, vagy csak félszemmel figyelnek az Istenre, de félszívvel, vagy a tekintetük felével, az életük másik felével másfele kacsintanak. Kettős életet élnek. És azért tartják meg az Istent, hogy mondhassák azt, hogy de hát mi foglalkozunk az Istennel, mi járunk templomba, mi csináljuk betartjuk a törvényt, a rendeletet, a rituálékat. Aztán Isten megmondja, hogy az neki nem tetszik, ahogy a nők csinálják, sőt, undorodik attól, mert képmutatás az egész. A nép pedig tagadja. Isten felhánytorgatja a hűtlenségét a népnek, a nép pedig azt mondja, hogy nem igaz. Tagadja. Olvassuk is Jeremiás prófétánál, a felolvasott rész után nem sokkal. Hogyan mered mondani? Nem lettem tisztátalan, nem jártam a baálok után. Ezt a kérdést Isten szegezi a népnek. Hogyan mered mondani? Hát ez fehér és fekete. Hát egyértelmű, te baálokkal, idegen istenekkel jársz. Nekik építesz áldozóhalmokat. Nekik állítasz szent helyeket. idegen istenekhez jársz. Rendben, jössz hozzám is, de hozzájuk is jársz. És a nép azt mondja, hogy nem. Bele hazudik az Istennek a szemébe. Az Isten eltűri. Tudja, hogy az ember ilyen. És folytatja az Isten, mert kegyelmes. Ugyancsak Jeremiás prófétánál olvassuk. Szeretnék veletek úgy bánni, mint fiaimmal. És nektek adni a kívánatos földet, mint legértékesebb örökséget a népek között. Szeretnék veletek úgy bánni, mint fiaimmal. De ti nem engeditek. Belehazudtok az arcomba. Hátat fordítotok nekem. Lecseréltek más bálványokra. És megjön a megoldás, mert az Isten kegyelme nem csak arról szól, hogy a szemünkre olvassa, hogy mi a baj, hanem ad megoldást. De nagyon egyszerű a megoldás. Térjetek meg, elpártolt fiaim. Meggyógyítalak benneteket, bár elpártoltatok. És ebben a megoldásban Isten megemlít az ő kegyelmét is. Bár elpártoltatok, de én mégis kész vagyok titeket meggyógyítani. Meg akartok-e gyógyulni? Ezt a néptől kérdezi 2500 éve. De ez a kérdés az emberiség történelmében újra és újra elhangzik. Népek irányába és személyesen az ember irányába. Az Isten megkérdez téged is, meg akarsz-e gyógyulni? És talán sokan azt mondják erre, hogy miről beszél az Isten? Miből kéne meggyógyulnunk? Mi az a nagy baj, hogy már az Isten kell hozzá? Sokan így gondolkodnak. És azt gondolják, hogy az Isten be akar avatkozni, ott nagy a baj. Mintha előtte nem lett volna baj, mielőtt Isten nem szólalt volna meg. És mi az egésznek a következménye? Isten felhártolgatja a hűtlenségüket, szeretettel fordul hozzájuk, megoldást ad, és megint csak Jeremiásnál olvashatjuk, Jeremiás 4.22, bizony bolond az én népem, nem ismernek engem, fiaim esztelenek, nem értelmesek, csak arra bölcsek, hogy rosszat tegyenek, de jót tenni nem tudnak. Érezzük ennek a diagnózisnak a mélységét és keménységét? Milyen mélyen van a nép? Nem tudnak már jót tenni. Istennek el kell odáig jutni, hogy ezt szemükbe mondja. Már nem tudnak jót tenni. Nagyon messze lehet ez a nép az Isten igazságától. És elhangzik akkor a kérdés, hogy mégis ez hogy történhetett meg? Mi az oka annak, hogy a választott nép ennyire pimasz, ennyire hűtlen? Kell, hogy legyen oka. Ok nélkül nem történik semmi. Isten ezt a kérdést így mondja, mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtatok tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Mi rosszat találtak az őseik az Istenben? Ma is elhangzik ez a kérdés. Mi rosszat találtak az őseink az Istenben? Hogy az emberiség, hogy a nemzetek, a társadalmak, az egyház, a gyülekezetek elfordulnak az Istentől, és kiürülnek a templomok, és sárba tiporják az Istennek a rendjét, meg az akaratát, meg a szentségét. Mi nem tetszett az őseinknek? De nehogy azt gondoljátok, hogy az őseink a hibásak. Talán ők is feltették ezt a kérdést. Mi a láncolat része vagyunk. Csak nehogy velünk kapcsolatban is ezt kérdezzék meg utódaink 10-20 év múlva, hogy mi nem tetszett ezeknek a 2020-as években. Mi a baj az emberiségnek az Istennel? Mit tett rosszul Isten? Túltolakodó talán? Nem csak meg akarja teremteni a világot, hanem működtetni akarja. Ez fáj az embernek? Azt fáj, hogy Isten bele akar szólni? Hogy ő utat mutat? Az a baj? Az a baj, hogy Isten tilt? Vagy talán az, hogy parancsol? Az a baj talán, hogy Istennél fehér és fekete minden. És ő nem árnyalatokban gondolkodik, hogy lehet így is, meg úgy is. Meg hogy Isten nem legyint dolgokra, ahogyan mi szoktunk, hogy ugyan már hagyjad. Mindenki ezt csinálja. Ez még belefér. Isten meg azt mondja, hogy nem fér bele. A kicsi eltérés sem fér bele. Hát ez valószínű nem tetszik a világnak. Ahol a legfontosabb a test. Mi jó nekem? Mi jó a testemnek? Mi visz előre? Mi szerez nekem hírnevet? Mitől ismernek el engem az emberek? Mitől gondolják azt, hogy én erős vagyok? És nem szorulok segítségre, sem emberére, még az Istenére sem. Sok ember talán azzal is dicsekszik, hogy ő Isten nélkül ér el dolgokat. Hogy megtanulnak Isten nélkül élni. Gyerek voltam, 10 éves, ez a 90-es években volt, és volt egy tévéműsor, nagyon megragadt bennem, én ezt le is írtam valahova, arról szólt a műsor, hogy egy ember arról beszél, ez volt a műsor címe, megtanultam Isten nélkül élni. Nem tudom, miről szólt a műsor, talán fel sem fogtam gyerek fejjel, de a címe nagyon megragadott. Vannak emberek, akik megtanulnak az Isten nélkül élni. El tudjátok ezt képzelni? Vannak olyan emberek, akiknek nem kell az Isten. Legalábbis azt hiszik. Azt hiszik, hogy ők érnek el bármit is. Aztán, amikor elveszítik egyik napról a másikra, ami nekik fontos, az egészség, a szeretteink, a hírnév, a pénz, a tervek, pillanatok alatt bármit elveszítünk, akkor meg az Isten a hibás. Érezzük ezt az ellentmondást, ugye, hogy nem kell az Isten, de valami nincs, akkor meg ő a hibás, hogy elvette, vagy nem adta meg. Az ember gúnytűz Istenből. Isten pedig ezt végignézi, hát talán csóválja a fejét, mondjuk úgy, hogy haragos, de a haragja mellett ott van a kegyelme. És fel akarja rázni a népét. Nem látod, mit művelsz? Nem látod, milyen úton jársz? Vak vagy? Te most azt gondolod, hogy amit teszel, az tényleg jó? Ilyen kérdéseket tesz fel Isten számunkra. És perbe száll a népével, ahogyan ez elhangzott a felolvasott igében, perbe szállok veletek. Nem jó, hogyha az Isten perel az emberrel. Abból nem jött ki az ember jól. Legalábbis saját erejéből. Ha az Isten perel, akkor elhangzik a vád. És az Isten az igazságot képviseli. Perel velünk, beperel bennünket. És bármit mond az ember, nem lesz igazam. Ezt már maga Jób is megállapítja, olvashatjuk Jób könyvében, mert ő nem ember, mint én, akinek azt felelhetném, menjünk törvénybe egymással. Elkezdek az Istennel vitatkozni a törvényről, az ő törvényéről, az igazságról elkezdek vele vitatkozni. Keresem a kiskaput. Egy esélye van az embernek. Egy mondat. Higgyétek el, testvérek, ez az egy mondat elég, hogy forduljon a kocka. Egy mondat, egy nagyon egyszerű mondat, ami az Isten haragját elveszi, de biztos, hogy enyhíti. Amikor az ember kimondja, hogy Istenem, Uram, igazad van. Amikor befogja az ember a száját, és nem védekezik az Istennel szemben, igazad van, akkor most mit kell tenni? És az ember befogja a száját, csendben van, és várja az Isten mondja, hogy mit kell tenni. Először össze kell törni. Hát ez nem parancsszóra megy. De amikor az ember rádöbben a bűneire, az istentelenségre, a hűtlenségére, meglátja az Istennek a szeretetét, hűségét, csak ezt felfogja, annak össze kell törnie. Aki nem törik össze az Isten szentségétől, meg a saját bűnei miatt, akkor az még nem érti. sem a bűnt, sem az Isten szentségét. Ez alatt az ember összetörik, és leborul. És könyörög, és imádja az Istent. Ez az egyetlen út, hogy megszabaduljak az Isten haragjától, a következményektől, amitől Izrael végül nem szabadul meg. Ahogyan az előbb ez elhangzott, fiaim esztelenek, bizony bolond az én népem. És eljön az az idő, Cidkijá király idejében, Jeremiás próféta szolgálata alatt, hogy a babiloni birodalom Nabukadnezár vezetésével leigázza Júdeát, a déli ország részt, és mennek fogságba. Az a bizonyos 70 év elkezdődik. Abból az országból viszik el őket, amit kaptak ajándékba az Istentől. De Isten kegyelmes, és vissza fogja őket vezetni. De közben nagy mélységeket kell megjárni a népnek. És mindez azért van, mert a nép folyamatosan lázad Isten ellen. Már a pusztai vándorlás idején, amikor zúgolódni kezdtek Mózes ellen, tudni, semmi sem volt nekik jó ott a pusztában. Zúgolódtak. Aztán bevonulnak az ígéret földjére, Józsué vezetésével, kezdődik a bírák kora, és folyton folyvást azt olvassuk a bírák könyvében, majd a királyok könyvében is, hogy Izrael fiai azt tették, amit rossznak lát az Úr, elfeledkeztek Istenükről, az Úrról, és a baálokat, maga az asérákat tisztelték. Aztán királyok könyvében is elhangzik, de a judaiak is azt tették, amit rossznak lát az Úr, ők is építettek áldozóhalmokat, szent oszlopokat és szent fákat minden magas halmon és minden bujazöld fa alatt. Isten és a mammon. A kettő együtt. A világi dolgok, idegen istenek, bálványok és az Isten. És tudjátok, hogy erre mit mond Jézus, amikor Istenről és mammonról beszél. Ott nem és van, hanem vagy. Vagy Istennek szolgálsz, vagy a mammonnak, ami a testiség, ami az anyagiasság. El kell dönteni. A kettő nem fér meg egymás mellett. Istennek nem elég az a fele. Nem elég az életed fele, nem elég a szíved fele, meg az idődnek a fele. Nem elég a vasárnap délelőtt. Nem elég az esti imádsága, az a 10 percecske. Vagy az a kötelező olvasmány a Bibliából naponta 5 perc. Ez nem elég. És nem neki van erre szüksége, hanem neked van erre szükséged. Az Isten igéjére. És nyilván mindenki tapasztalta, milyen az, amikor nem rendszeres a kapcsolatom az Isten igéjével, a Bibliával, az énekekkel, az imádsággal, a gyülekezettel, amikor elmaradnak dolgok, talán nyáron még inkább, mert kirándulunk, szórakozunk, kikapcsolódunk, lazulunk, elhagyjuk magunkat, annyi minden más fontosabbá válik. És talán a nyár sokaknál úgy fejeződik be, hogy szeptemberben nem indul újra, tudnék a lelki élet. Mint hogy el lehetne menni nyári szünetre, lelki szempontból. Hogy akkor az egyház is egy kicsit lelassul, nincs annyi alkalom, meg nincsenek hittanórák. Lehet, hogy lelassulnak az események, de nem szűnik meg a munkavégzés. Isten nem dől hátra, nem megy wellness hétvégékre. Ő folyamatosan figyel bennünket és lát. És megvizsgál, és rámutat a bálványokra. És kedves testvérek, ezt kell mindenkinek megvizsgálni, a személy szerint mindenkinek egyesével, mi a te bálványod. És most ne arra gondolj, hogy másnak milyen nagy bálványai vannak, mert iszákos, meg szexmániás, meg munkamániás, vagy pénzmániás, vagy szépségmániás, vagy a testével foglalkozik mindig, most ne rájuk gondolj, akik szerinted jobban bűnöznek. Nagyobb bűneik vannak, meg bálványaik. A te kicsi bálványaidra gondolj. Mert nagyjá fognak nőni. Mert ha sok van belőlük, akkor összefognak. Ellened fognak, összefognak, kis bálványok, amik lehet, hogy eredetileg olyan aranyosak, olyan ártalmatlan szokások, ártalmatlan kapcsolatok, ártalmatlan eszközök. ártalmatlan feladatok. Aztán belenőnek az életedbe, és átveszik az uralmat, és tényleg bálvánnyá fognak nőni. És talán kispolcon valahol ott lesz az Isten. A Bibliádat csak nem dobott ki. Ott fog porosodni. És sokan mondják el bizonságtételbe, napokban is hallgattam egy ilyet, amikor az a poros Biblia egyszer csak úgymond véletlenül, idézőjelben véletlenül, egyszer csak mégiscsak kiesik a polcról, valahogy leesik a földre, és úgy csak úgy porzik. És az ember, aki a mélységek mélyét járja meg lelkileg, kezébe veszi végre 5-10-20 év után a Bibliát, ami addig csak úgy ott volt, de minek? És közben tönkre ment az élete. Hány ilyen bizonyságtétel van? Amikor arról számolnak az emberek, hogy elindultak az Isten útján, fontos volt nekik, aztán a sok világi dolog elvette a figyelmüket, a testiség, a munka, a karrier, az egészség, sorolhatnánk, és nem kellett a Biblia meg az Isten igéje. És szétesett az életük. És tudjátok, az ilyen szétesett élet összerakhatatlan emberileg. Nem, hogy ember legyen a talpán, aki összerakja. Összerakhatatlan. Csak az Isten tudja újra összerakni. Elvenni dolgokat, és ami odavaló, az betenni a maga helyére. Ez az Isten kegyelme. Rászorulsz te is, meg én is. Ne úgy azt gondolja valaki, hogy ez nem róla szól. Mindannyian rászorulunk. Mindannyiunkat fel akar rázni Isten igéje. Amikor alszunk a harcmezőn, és sodor a világ, és az Isten megráz az igéjével, hogy nehogy még tovább sodródj, nehogy még mélyebbre, nehogy még több dolog szétessen az életedbe. És lehet, hogy tudod, hogy mi a következő az életedben, ami kártyavárként mindjárt összeomlik, talán holnap, egy hét múlva. Talán csak te tartod remegő kézzel, hogy majd megoldod, majd rendbe jön magától. Mi jön rendbe magától? Jött-e valaha rendbe magától valami? Csak úgy. A dolgok nem jönnek rendbe maguktól, meg az idő sem oldja meg őket. Legfeljebb elhalványodnak, vagy eltompul bennünk egy-egy élmény. Aztán, ha előjön, akkor megint földhöz vág. Engedjétek, testvérek, hogy Isten felrázzon titeket újra és újra. Az Isten szeretet. Az Isten a legjobbat akarja nekünk adni, hogy népe legyünk, ő pedig a mi szerető mennyei atyánk. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük türelmedet, szeretetedet, kegyelmedet. Köszönjük minden hatóságodat, minden tudásodat. Köszönjük keménységedet. Köszönjük igédet, ami olykor fáj. Mert tudjuk, hogy nekünk szól, meg rólunk szól. De tudjuk, hogy te nem fájdalmat akarsz okozni nekünk, hanem ki akarsz ragadni a sodródásból, a világból, hogy tiéd legyünk, és téged kövessünk. Te legyél a pásztorunk, aki előttünk megy, mi pedig hűséggel követjük őt. Amen.